Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Jakab Zsuzsanna, az ENSZ egészségügyi világszervezetének vezérigazgató helyettese. Kezét csokolom, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Hol tartunk most a világjárvány elleni küzdelemben? Nyerésre, vesztésre állunk, vagy patthelyzet van?
Most nyerésre állunk éppen. Van remény arra, hogy a pandémiát lezárjuk, befejezzük. Nagyon fontos az, hogy az egyenlőség elvén alapuló vakcina elosztás megvalósuljon. Ez egyik oldalról egy morális kötelesség, de másik oldalról egy stratégiai kérdés is, mert rendkívül fontos az, hogy megállítsuk a vírust, és megtörjük a vírus tovább terjedésének útvonalát, hiszen minél tovább terjed tovább, annál inkább tud mutálódni, és ezt kell megakadályoznunk. Ehhez viszont nem elég az, hogy néhány országot oltsunk, ehhez az kell, hogy a világ valamennyi országát oltsuk, és erre megvannak a tervek.
Az, hogy éppen pillanatilag nyerésre állunk, ez az ENSZ egészségügyi világszervezetének szemszögéből, a számokban mit jelent, mert ha mi megnézzük az országokat egyet-egyet külön-külön, akkor azt látjuk, hogy van, ahol erősödik, van, ahol éppen nem, de van, ahol éppen arra számítanak, hogy mindjárt egy harmadik hullám. Tehát ez a nyerésre állási tendencia a mi nézetünkből nem világos teljesen.
Igen, hogyha a globális számokat megnézi régiónként a WHO 6 régiójában, akkor mindenütt gyakorlatilag csökken az esetek száma, tehát a tendencia az megfelelő és helyén való, és ezt a tendenciát kell folytatni. Ahol a legkevésbé csökken, az az európai régió és az európai régiónak a közép-kelet-európai része, de a nyugat-európai részét is hozzátehetjük ehhez.
Miért csökken ezeken a régiókon a legkisebb ütemben a fertőzés szám? Valamit nem jól csinálunk?
Én szerintem itt több tényezőt kell összerakni. Az egyik a vakcinációs program, ami nagyon szépen elindult. A másik a közegészségügyi járványügyi intézkedéseknek a bevezetése és fokozatos betartása. Ezt sok ország bevezette, de nem mindenhol tartják be megfelelőképpen. És itt én nem csak a kormányok felelősségéről beszélek, hanem az egyének felelősségéről is, hiszen az egyéni felelősség az rendkívül fontos, és különösen abban, hogy ne jöjjünk össze nagyobb tömegekben, zsúfolt helyen, mert ez az a leginkább elterjedt módja a vírus terjedésének.
Látja a WHO annak az okát, hogy miért nem veszik komolyan több helyen, sokan azt, hogy egyáltalán létezik ez a vírus? Hát az első képek még az első hullámban villámgyorsan bejárták a világot, amik arról szóltak, hogy a kórházak teljesítő képessége túlcsordult. A folyosókon halnak meg emberek. Miért nem veszik komolyan ezt sok helyen?
Hát sok, aki szkeptikus a vírussal szemben, sok olyan ember van, aki szkeptikus a vírussal szemben, úgyhogy ez az egyik oka, a másik oka pedig az, hogy sokan belefáradtak ezekbe az intézkedésekbe, és van egy harmadik oka is, hogy nem minden országban bíznak azokban az intézkedésekben, amelyeket bevezettek a hatóságok. Tehát van egy ilyen bizalmi kérdés is, és ez a három összefügg.
Említette, hogy a mutációk, azokat mindenképpen meg kell előzni. A mutációk, azok bezavarhatnak a védekezésbe? Egész egyszerűen kérdezve, képes az oltóanyag ipar megelőzni a lehetséges mutációkat?
A mutációk sajnos bezavarhatnak a védekezésbe, úgyhogy ezért meg kell mindenképpen akadályoznunk a vírus terjedésének az útvonalát, és minél előbb megakadályozzuk és megtörjük a vírus terjedését, annál inkább meg tudjuk akadályozni azt, hogy a vírus tovább mutáljon. Ez nem új dolog, hogy mutálnak a vírusok, mert minden vírus mutál, de most elindult egy folyamat, amit nagyon fontos megállítanunk. Ezt kétféleképpen tudjuk megállítani. Az egyik az egy globális immunizációs, vakcinációs programnak a végrehajtásával, és nem csak meghatározott országokban, hanem a világ 194 országában egyszerre. A másik pedig az, hogy a járványügyi, közegészségügyi intézkedéseket, amelyeket sok ország bevezetett és csinál, azt fokozatosan és folyamatosan betartsuk, és ne lazítsunk ezeken az intézkedéseken. Ez a két dolog az, ami segíthet, és itt jön mind a kormány, mind a helyi szervezetek, mind pedig az egyéneknek a felelőssége.
Hogy lehet Hogy lehet azt elérni, hogy a világ összes országában végbe menjen a vakcináció, amikor eltérő adottságú országokról van szó, eltérő éghajlatúakról, a vakcinák nem azonos tulajdonságúak ezen a területen, és vannak olyan szegény országok, ahol nem is lehet odajuttatni a vakcinát, mert például belháború dúl.
Ennek kidolgoztuk a globális rendszerét, ezt úgy hívják, hogy COVAX, COVAX kezdeményezés. Ez a WHO és a Vaccina Alliance a Gavi keretében valósul meg, egy hihetetlen nemzetközi összefogással, ami a kormányok, a gyógyszergyártók és a civil szervezetek részvételével kerül megvalósításra. Ennek keretében az a célunk, hogy 2021 végére a lakosság 20%-át oltsuk be, tehát a magas rizikói csoportokat, egészségügyi dolgozókat, a krónikus betegeket, mind időseket mind beoltsuk a világ minden országában. Ez a folyamat most fog elindulni februárban, február folyamán. Az első körben 18 országot választottunk ki. Ez egy teszt lesz, hogy megnézzük, hogy hogy működik a legszegényebb országokban is, meg a közepes jövedelmi országokban. És ez a teszt a Pfizer vakcinával indul el, ami ugye mínusz 70, mínusz 80 fokot, és speciális injekciós tűket és más egyéb követelményeket tartalmaz. Tehát a legnehezebben kezelhető vakcinával indítjuk el. Ezt követi az AstraZeneca-val folytatott kezdeményezésünk, ami szintén februárban indul el, és az első évnek, tehát ennek az évnek, az első fél évnek a végére az a tervünk, hogy a lakosság 3,5%-át beoltjuk, és ez a folyamat folytatódik a második fél évben, amikor már többféle vakcina áll rendelkezésre. Tárgyalunk az AstraZeneca-val, Novavax-szal, Pfizer-ral, Johnson & Johnson-nal, Sanofi-val, GlaxoSmithKline-nal, de ugyanígy a kínaiakkal, oroszokkal, indiaiakkal is, mindenkivel, WHO számára nincs különbség abban a tekintetben, hogy a vakcina onnan származik, csak az a lényeg, hogy biztonságos legyen és hatékony legyen. Tehát mindenkivel tárgyalunk, és úgy tervezzük, hogy az év második felében ez a vakcinációs program, ez olyan szintre emelkedik, hogy a 20%-ot el tudjuk érni az év végéig.
Hogyan tudja a WHO ellenőrizni, hogy valamennyi vakcina, aminek a használatáról tárgyal, az hatékony és biztonságos?
A WHO-nak megvan a saját programja, ez a prekvalifikációs program, vagy a vészhelyzetekre kidolgozott sürgősségi jóváhagyási program. Minden olyan vakcinagyártó, gyógyszergyártó cég, amelyik beadja a WHO-nak a szükséges dokumentációját, mi azokat meghatározott kritériumok szerint átvizsgáljuk, tanulmányozzuk, elmegyünk a helyszínre, megnézzük a gyógyszergyártóknak a ottani helyi kezdeményezéseit és a gyógyszergyártásnak a folyamatát, és ennek alapján alakítjuk ki a véleményünket. Ez szakemberekkel, globális szakemberekkel, nemzetközi szakemberekkel kidolgozott kritériumrendszer szerint működik, és nagyon megbízható, és nagyon szoros összefüggésben van azzal a jóváhagyási mechanizmussal, amit az Európai Gyógyszerügynökség vagy más országos gyógyszerügynökségek is csinálnak. És ez azért fontos, mert a nemzetközi szervezetek, az ENSZ szervezetek azokból a vakcinákból vásárolnak, amelyek a WHO prekvalifikációján keresztül mentek. Tehát amikor az UNICEF megveszi a vakcinákat, akkor a WHO által jóváhagyott vakcinákból vásárol.
Akkor elvben az nem fordulhat elő, hogy egy fejlett ország engedélyeztetési eljárása más eredményre jusson, mint a WHO vizsgálati eljárása. Tehát ha itt jó valami, és szabályosan csináljuk, akkor ott is jónak kell lennie.
Igen, ez így van, és nagyon összehangoltan működnek a gyógyszerengedélyező hatóságok ilyen tekintetben. Van egy ilyen hálózatunk is, amiben szorosan együttműködünk a gyógyszerengedélyező nemzeti hatóságokkal is, úgyhogy nem fordulhat elő, hogy különböző eredményre jussanak ezek a hatóságok.
Honnan lehet megtudni, hogy mi a helyzet az AstraZeneca vakcinájának dél-afrikai mutációval szembeni hatásosságáról, mert itt első olvasásra nehezen értelmezhető információk jönnek. Jó vagy nem jó?
Mi az AstraZeneca vakcinát, azt az utóbbi időben tanulmányoztuk. Hétfőn jön ki a WHO-nak az engedélye az AstraZeneca vakcinával kapcsolatban. Ez vonatkozik mind az oxfordi gyártásra, mind pedig az indiai telephely által előállított és gyártott vakcinára is. Mi ezt a koronavírus általánosan elterjedt változatával kapcsolatban néztük át, a mutált vírussal kapcsolatosan még nem, úgyhogy ez majd egy következő lépésben kerül terítékre.
De ez az, ami hétfőn már olvasható lesz a WHO közlése, vagy igen, a dél-afrikai variációval szemben jó-e az AstraZeneca, vagy ez még nem?
Általában a forgalomban lévő koronavírussal szemben jó-e az AstraZeneca. A mutált vírussal kapcsolatban még azt külön meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, de a tegnapi információm szerint úgy láttam, hogy a dél-afrikaiak is folytatják az AstraZeneca-val az oltási programot.
Hogy tudják feloldani azt az időnyomást, ami nagyjából úgy fogalmazható meg, hogyha van egy vakcina, akkor még mindig jobb azzal oltani, mint semmivel nem oltani, arra hivatkozva, hogy lehet, hogy nem tökéletesen hatásos az adott területen. Ilyenkor mit csinálnak? Oltatnak vele, vagy nem oltatnak vele? Mert közben az idő megy, és a betegség megterjed.
Igen, hát a WHO-nak ugye az a véleménye, hogy hatékony és biztonságos vakcinával oltsunk. Mi általában azt szoktuk mondani, hogy azokkal a vakcinákkal oltsunk, amelyik végigmentek ezeken az engedélyezési eljárásokon. Ezért a WHO bevezette a sürgősségi jóváhagyási eljárást is. Úgyhogy bizonyos gyógyszerek tekintetében, például amikor a dexametazon bejött, akkor hetek alatt végigfuttattuk ezt az jóváhagyási eljáráson. Ugyanez a gyorsított eljárás folyik a vakcinákkal kapcsolatban is. Itt egyetlen hátráltató tényező van, nevezetesen az, hogy el kell mennünk a helyszínre megnézni a vakcinákat, meg a vakcinagyártókat, és sok helyen megvan ez a karantén követelmény, mint például most, amikor Kínában járt a delegációnk, ugye karanténban kellett lenniük egy pár hétig, úgyhogy ezt bele kell kalkulálni ebbe. De mi mindenképpen gyorsított eljárással vizsgáljuk, és ahol a beadott dosszié nem elégséges, ott szoros és állandó kapcsolatban vagyunk a kormányok, hogy a hiányzó információkat beszerezzük. Nekünk is az az érdekünk, hogy minél előbb meglegyenek ezek a jóváhagyások, mert ez az országoknak is megkönnyíti a jóváhagyási eljárását. És ahogy mondtam, a WHO számára nincs különbség, hogy honnan származik a vakcina, az a lényeg, hogy biztonságos és hatékony legyen.
Elmagyarázná azt, hogy mi az, ami egy gyorsított eljárásból hiányzik a békeidőbeli normál eljáráshoz képest? Mert ha valamit meg lehet gyorsítottan is csinálni, az ember azt gondolná, hogy mostantól kezdve ezt majd mindig így kell csinálni, mert ha jó a gyorsított, akkor nem kell a hosszú, nagyon alapos vizsgálat.
Hát biztos, hogy sokat fogunk tanulni ebből a COVID időszakból, mert ha figyelembe veszi azt, hogy régebben egy vakcina kidolgozására 4-5-6 évre volt szükség, és most ezt a gyógyszergyártók hihetetlen sebességgel néhány hét hónap leforgása alatt megcsinálták, ez egy fantasztikus haladás és fantasztikus eredmény, és ehhez a teljes tudományos világnak az összefogására volt szükség. De ez le a kalappal a gyógyszergyártók előtt, hogy ez megtörtént. Ugyanez vonatkozik a jóváhagyásra is. Gyorsított eljárás azt jelenti, hogy éjjel-nappal dolgoznak az emberek, de nem szedünk ki olyan folyamatokat a rendszerből, amelyik alááshatja az evidencián alapuló jóváhagyási folyamatot. Viszont több emberre és azoknak a állandó, megszakítatlan, folyamatos, éjjel-nappal tartó munkájára van szükség, különösen most, amikor több vakcinával kell folyamatosan és állandóan együtt dolgoznunk, és ezeket engedélyeznünk.
Hogy találnak kontrollcsoportokat egy vakcina engedélyeztetési folyamatában? Lehetett még a járvány első és második szakasza között olyan időszakról hallani, amikor egyszerűen nem volt elég fertőzött ember, akinél meg lehetett volna csinálni a kontrollcsoportos vizsgálatokat, ami a tudománynak azért egy nagyon fontos eszköze, hogy tudjuk, hogy a vakcina működik, vagy nem.
Igen, hát ehhez transzparencia kell, meg az, hogy a interneten az emberek tudomására hozza, hogy milyen klinikai vizsgálatok folynak, és lehetőséget adjon nekik arra, hogy ők jelentkezzenek arra, hogy a harmadik fázisú klinikai vizsgálatokban részt vegyenek és részt akarjanak venni. Ennek megvan a rendszere, és nincsen hiány ilyen önkéntes jelentkezésekből. Különösen azok, akik minél előbb be akarják magukat oltatni, és gondolják, hogy ez a vakcina megszerzésének az egyik lehetséges útja, nagyon nagy számban jelentkeznek.
Mi az oka annak, hogy néha, sőt elég gyakran a nemzeti kormányok más korcsoportnak ajánlják azt a vakcinát, aminek a WHO ajánlása nem feltétlenül erre szól? Másképp értelmezik a gyártó ajánlását? Vagy lehetnek nemzeti biztonsági szempontok? Mi lehet az oka?
Hát én szerintem a gyártó ajánlásai azok nagyon fontosak, mert a gyártó az végigment ezeken a klinikai kipróbálási szakaszokon, és különösen a harmadik típusú, ami az embereken történő kipróbálást jelenti, ezeknek a figyelembevétel és a gyártó ajánlása az nagyon fontos, úgyhogy ezektől nem érdemes eltérni, se a korcsoportokat tekintve, se egyéb mást, tehát azt tekintve se, hogy hány dózis vakcinát adjunk be az embereknek. Mert a klinikai kipróbálások ezzel együtt történtek meg. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy például a Pfizer vakcina esetében, ahogy a gyártó elérte, hogy legyen két dózis, ugyanígy a WHO is ezt támogatja, hogy két dózist adjuk be az embereknek.
Annak, azzal a WHO-nak nincs baja, hogyha mondjuk egy 5 dózisú ampullából egy ügyes személyzet ki tud szedni mondjuk 6-ot is?
Hát ez...
Mert van erre példa?
Hát... Mi a good practice-t javasoljuk, tehát a good practice az, amit a gyógyszergyártók előírnak, tehát hogyha 5 ampulla van egy ilyen nagyobb dobozban, akkor 5 ampullát szedjenek ki belőle, és ne 6-ot.
Akármilyen ügyesek is.
Akármilyen ügyesek is. Tudom, hogy sokan ügyeskednek ilyennel, de maradjunk annál, amit előírnak a gyógyszergyártók, mert így történt meg a vakcináknak a kipróbálása mind állatokon, mind pedig embereken, és így lesz hatékony a vakcina.
Azt látják, hogy van-e elegendő eszköz a vakcinációhoz? Ugye ahhoz nem csak az oltóanyag kell, hanem megfelelő fecskendő is például. És sok helyen arról jöttek hírek, hogy ennek a gyártása akadozhat, mert ez egy speciális eszköz.
Hát különösen a Pfizer vakcinára vonatkozik ez, ami ez ráadásul még egy speciális injekciós tű is kell. Úgyhogy ennek a gyártása ez egy kicsit problémás volt, de a Pfizer az a tűvel együtt adja a vakcinákat, úgyhogy ilyen szempontból ez megfelelő. De ez biztos, hogy a Covid-ból nagyon sokat tanultunk, és sok olyan eszköz hiányzott az egészségügyi ellátórendszerekből, amiket a jövőben pótolni kell, hogyha túl vagyunk ezen a járványon, és értékelnünk kell mindenhol, globálisan, regionálisan és az országokban is, hogy hogyan ment a folyamat, és mi az, ami hiányzott, mi az, amit be kell tenni a rendszerbe.
Az éghajlat az például meghatározhatja, hogy az adott területen milyen vakcinával oltsanak, mert észszerűnek tűnik egy olyat vinni oda, amit nem kell mínusz 70-en szállítani, olyan területen, ahol mondjuk nincs áram, és nem lehet újra hűteni.
Ez teljesen logikus, úgyhogy az éghajlat ilyen szempontból határozza meg, hogy a mínusz 70-80 fokon tartandó vakcinákat nyilván nem érdemes a legszegényebb országokba vinni, mert ott nincsen meg a hűtési kapacitás. Tehát a 18 országot, ahol most elindítjuk a szegény országokban a vakcinációs programot, úgy választottuk ki, hogy a feltételek feltételrendszer meglegyen, és a hűtőkapacitás is meglegyen, a szakembergárda is, és ezeket a vakcinákat nem vidékre visszük, hanem a nagyvárosoknak a nagyobb egészségügyi intézményeibe, kórházaiba, ahol megvan a hűtési kapacitás, vagy ahol nincs meg, azt adjuk vele együtt. Úgyhogy ez ezzel indul. De aztán a következő körben, amikor indítjuk az AstraZeneca vakcinával való oltást februárban szintén, ahhoz már nem kellenek ilyen feltételek. De nagyon fontos kérdést kérdezett, hogy az országok fel legyenek készülve a vakcinák fogadására. Ebben is egy komoly nemzetközi együttműködés folyik. A Világbankkal, az UNICEF-fel és a WHO-val, ez az a három szervezet, amelynek országos irodái vannak az országokban. Először felmértük azt, hogy milyen feltételek szükséges a vakcinációs programnak az elterjesztéséhez, megnéztük, hogy milyen feltételek állnak rendelkezésre, mi az, ami hiányzik. Erre egy nemzeti programot dolgoztunk ki, és most a kollégáinkkal azon dolgozunk, hogy a hiányosságokat megpróbáljuk betömni, különösen a szakembergárda tekintetében, mert nem mindenütt vannak meg a szakemberek megfelelő mértékben.
Hogyan tudják azt biztosítani, hogy egy vakcina szállítmány odaér, ahová annak oda kell érnie? Vannak olyan területei a világnak, ahol sokkal kisebb értékű dolgok is hamar eltűnnek, ez meg egy nagyon nagy értékű dolog, mert életet jelent.
Igen, de az elmúlt évben már sok tapasztalatot szereztünk ezzel, mert a PPE-ket, tehát ezeket a védőruhákat szállítottuk ki, akkor gyógyszereket, teszteket szállítottunk ki, van, amit a komerciális, tehát a kereskedelmi repülőjáratokkal, van, amit a WHO-nak vagy a többi nemzetközi szervezetnek a saját repülőjárataival küldtünk ki a világ országaiba, úgyhogy nem hagyjuk úgy magára ezeket a szállítmányokat, hogy elvesszenek. És helytől helyre szállítjuk, és átadjuk a megfelelő hatóságoknak az országokban. Úgyhogy ennek ki van alakítva a rendje, és mivel annyira érdekeltek a politikusok, hogy ezek jól menjenek, ők nagyon komoly partnerek abban, hogy megszervezzék a vakcinának és a gyógyszereknek és egyéb eszközöknek a megfelelő útvonalát az országon belül, attól kezdődően, hogy megérkezett a repülőtérre.
Hogyan tudják biztosítani az egyenlőség elvén alapuló vakcinaelosztást, amikor a világ ahhoz szokott hozzá, hogy nem egyenlőek sem az emberek, sem az országok, akinek több pénze van, az általában egyenlőbb szokott lenni?
Eddig ez mindig így volt, minden egyes pandémiánál így volt a H1N1-nél is, jó 10 évvel ezelőtt. Ez az első olyan alkalom, ahol azt mondtuk, hogy ez nem ismétlődhet meg újra. Úgyhogy kezdettől fogva az volt a fő irány, hogy ez egy morális katasztrófa lenne, hogyha ez megismétlődne, de ebben az esetben nem csak morális katasztrófa, hanem egy stratégiai kérdés is, mert ahhoz, hogy az egészségi állapotot, az egészséget javítani tudjuk, gazdaságot újra tudjuk indítani, ehhez az fontos, hogy a mutálódó vírust, ezt megakadályozzuk a továbbterjedésben. És ehhez kell lesz, hogy globálisan oltsuk az embereket. Kialakítottuk a magas rizikói csoportoknak a listáját, ezt megbeszéltük az országok vezetőivel legmagasabb szinten. Van egy ilyen kezdeményezés, amit úgy hívnak, hogy a COVID eszközök minél előbbi elterjesztés, ennek az angol neve ez az Act A, ezt biztos látták már a különböző területeken. Ez egy globális együttműködés, amelyben politikusok vesznek részt a legmagasabb szinten. Rendszeresen van együttműködési megbeszélésünk, a legutolsó tegnap volt. Tehát ki van alakítva az, hogy mi legyen az országokba való vakcinaszállításnak a sorrendje, milyen kritériumok alapján határozzuk meg azt, hogy melyik ország kapja elsőként, másodikként, harmadikként, és hogy az országokon belül kik azok a rizikócsoportok, akiket oltani kell. Tehát ennek megvan a kialakított mechanizmusa, és ez gyakorlatilag elfogadott.
Az összes részes államban azonos elvek szerint történik a vakcináció? Mert lehet olyan híreket hallani, hogy kormányok küzdenek azért, hogy nekik plusz forrásaik legyenek, például az Európai Unióban is a központi beszerzéshez képest is, mert úgy látják, hogy ez élet-halál kérdése.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés most itt az elején, mert nincs elég vakcina. De véleményünk szerint ez azért pár héten, hónapon belül meg fog oldódni, mert nagyon sok cég dolgozik azon, gyógyszergyártó cég, hogy vakcinát dobjon a piacra, és nagyon meg fogja dobni a készleteket akkor, amikor a kínai, az orosz és az indiai, az AstraZeneca-nak az indiai vakcinája, de más egyéb vakcinák is bekerülnek a közforgalomba. Tehát ez egy nagyon fontos lépés, hogy a vakcinagyártást ezt minél magasabb szintre vigyük. Ehhez persze hozzátartozik az is, hogy a gyártási kapacitást is javítanunk kell, és ez nem csak erre az esetre vonatkozik, hanem általában, mert mint ahogy a COVID is megmutatta, a gyártási kapacitások nem elég kifejlettek és erőteljesek. Úgyhogy ezen dolgoznunk kell.
De ameddig nem elég kifejlettek és erőteljesek a gyártási kapacitások, addig értelemszerűen maradnia kell a vakcina nacionalizmusnak, nem? Hogy mindenki annyit szerez, amennyit csak bír.
A vakcina nacionalizmus az egy nagyon önpusztító dolog, és ez nem segíti elő azt, hogy globálisan mindenkihez eljutassuk a vakcinát. Ez azért önpusztító, mert hogyha vakcina nacionalizmusban gondolkodunk, akkor nem fogjuk tudni megállítani a vírusnak a terjedését, és akkor még évekig velünk lesz. És mindenkinek az a célja, hogy minél előbb megállítsuk, egészségi állapot szempontjából is, de leginkább a gazdaság újraindítása szempontjából. Tehát a kettő együttvéve nagyon fontos. Na most a COVAX Facility, amire előbb utaltam, a 190 ország részvételével valósul meg. Ez egy nagy nemzetközi összefogás, aminek az első körben a financiális feltételeit megteremtettük, tehát az, hogy az első fél évben a vakcinákat elvigyük az emberekhez, ennek megvannak az anyagi feltételei, de 2021 végéig kell hozzá még 27 milliárd dollár, hogy mindenkit el tudjunk látni vakcinával, a szükséges tesztekkel és a gyógyszerterápiával, plusz az országok is fel legyenek készülve a vakcinák fogadására. Tehát van egy ilyen financiális kérdés is. Amit maga kérdezett, az rendkívül fontos, nem szabad aláásni azokat a szerződéseket, amelyeket a COVAX kezdeményezés a vakcinagyártókkal megkötött. Ha kétoldalú szerződéseket dolgoznak ki az országok a gyógyszergyártókkal, ezt úgy kell megvalósítani, hogy a világ vakcina ellátására irányuló szerződések ne kerüljenek semmilyen szempontból csökkentésre, befolyásolásra vagy alásásra.
De ezt meg lehet így szervezni, amikor a gyártókapacitás nyilvánvalóan véges. Az igény a vakcina iránt meg jelen pillanatban végtelen, mert hogy kevés van belőle. Hogy lehet úgy egy általános szerződést betartani, ha közben mindenki megpróbálja a lehető legtöbbet lehívni? Napi példák vannak erre. A britek vásárlásai nem is kis játékosok.
Igen, tudom, de miután nekünk jól kidolgozott szerződéseink vannak a gyógyszergyártókkal a COVAX Facility keretén belül, és ezen nagyon komoly nemzetközi figyelem van, és mindenki figyelemmel kíséri. Ez fontos, hogy ezeket tiszteletben tartsák azok az országok is, akik a gyógyszergyártókkal tárgyalnak, és a gyógyszergyártók is tiszteletben tartsák. És mivel mi rendszeres kapcsolatban állunk ezekkel a gyógyszergyártókkal, tudják, hogy rajta tartjuk a szemünket ezen. Úgyhogy ez mindenkinek az érdeke, nem csak a WHO-i, nem csak az egyes országoké, ez mindenkié, mert különben a vírus tovább mutálódik, és visszakerülhetünk arra az első lépcsőfokra, ahonnan elindultunk, hogy a jelenlegi vakcinák nem lesznek hatékonyak a mutált vírussal szemben. És ezt kell mindenképpen elkerülnünk. Vannak olyan vakcinák egyébként, amiket nagyon gyorsan és könnyen tudnak módosítani úgy, hogy a mutált vírussal szemben is hatékonyak legyenek.
Egészen eddig a vakcinákról beszélgettünk. A terápiának a másik oldala az a gyógyszerfejlesztés, amikor az ember már beteg. A WHO ezzel a résszel foglalkozik? Mert akik már betegek, azoknak az életük függhet tőle, hogy legyen hatékony COVID-ra kitalált terápia, ami a mi ismereteink szerint a mai napig nincsen. Csak más gyógyszereket próbálnak alkalmazni.
Igen, hát a dexametazon az, amelyik egy hatékony terápia. Egy-kettő van a pipeline-ban kidolgozás alatt, de valóban erre nem fordult megfelelő és kellő figyelem. Ez a kutatásfejlesztésnek a része, és ezen többet kell dolgozni. Nagyobb figyelem fordult a tesztek irányába, tehát hogy hogyan lehet diagnosztizálni a vírust, és különösen a gyors tesztek irányába, de a gyógyszeres terápiára nem elég. Kétségkívül. És amire nem volt elég, nem fordult elég figyelem, az az oxigénnel való ellátás, meg a védőruházat. Most a védőruházat, meg a maszk kérdés, ez már megoldódott, de az oxigénnel való ellátás még mindig nincsen megoldva, úgyhogy most az is egy ilyen második irány, amit előtérbe helyeztünk, és próbálunk erre pénzügyi erőforrásokat mobilizálni, hogy minél több oxigént tudjunk eljuttatni az országokba.
Ezek a kórházi belégzésre alkalmas oxigénellátás szolgálnák.
Igen, de ez az is kell, hogy legyen szakértőgárda, tehát nem elégséges egy oxigénpalackot elküldeni és mondani, hogy tessék, itt van és használt. Ehhez kiképzett szakszemélyzet is kell, úgyhogy itt ezt a kérdést még bonyolítja.
A járványügyi intézkedéseknek, a karanténozásnak, a leállásoknak ebben a szakaszban, amikor elindul a vakcináció, van még jelentősége? Kell folytatni?
Óriási jelentősége van. Óriási jelentősége van, és nagyon fontos, hogy folytassuk. Egész addig, amíg a lakosság immunizációs programja a nyájimmunitást nem éri el.
A nyájimmunitás az hány százalék? És milyen népességben hány százalék?
Az olyan 65 és 85 között van. Mindegyik lakosságnak van egy olyan része, akik nem kaphatnak oltást különböző betegségekből kifolyólag, vagy a életkorukból, tehát a kis csecsemők például ebből kifolyólag. De úgy olyan 65 és 70-80 százalék körül van a nyájimmunitás, úgyhogy ezen dolgozni kell mindenütt. Még akkor is, hogyha a világ lakosságának 20 százalékát beoltjuk év végéig, még akkor sem lesz meg a nyájimmunitás, akkor is a jövő évben, még 2022-ben nagyon sokat kell dolgoznunk a vakcináció terjesztésén.
Annak van értelme, hogy régiókra vagy országokra, például Európára képzeljük el a nyájimmunitást? Vagy csak akkor van értelme, hogyha az egész világ nyájimmunitás alatt van, mert hogy az utazás az gyakorlatilag korlátlan a Földön.
Igen, hát ez az, hogyha az utazások újraindulnak, meg a globalizáció újraindul, termékek jönnek, mennek, áruk jönnek, mennek szerte a világban, akkor az kell, hogy a minden országnak meglegyen a nyájimmunitása ahhoz, hogy a vírust megfelelően kordában tudjuk tartani.
Mikor lehet?
Nem egy országban, vagy egy országcsoportban elérni a nyájimmunitást. Nem elégséges.
Mikorra lehet egy földszintű nyájimmunitást kialakítani, hogyha a jelenlegi tervek szerint és a gyártók jelenlegi tervei szerint megy a vakcináció?
Hát én úgy gondolom, hogy egyrészt a kapacitásokat tovább kell növelnünk, nincs elégséges gyártási kapacitásunk, és ehhez meg kell nézni azt is, hogy a helyi gyártási kapacitásokat hogyan tudjuk fokozni és fejleszteni. Hogyha ezt sikerül megvalósítani, akkor remélhetőleg 2022 végéig, tehát nem ennek az évnek, hanem jövő évnek a végéig tudjuk a nyájimmunitást olyan szintre vinni, hogy azt mondhatjuk, hogy na, győztünk.
Addig marad minden a régiben? Maszkban járunk, karantént tartunk, home office-ban dolgozunk?
Hát addig fokozatosan lehet nyitni azokban az országokban, ahol már felvitték az immunizációs programokat és a nyájimmunitást magasabb szintre, de nem szabad semmi körülmények között megszabadulni a közegészségügyi járványügyi intézkedésektől. Tehát a fizikai távolságtartás az mindenképpen fontos, a maszkok használata és a kézmosás, késfertőtlenítés. Ezeket sajnos egészen addig, amíg nem tudunk pontot tenni a pandémia végére, ezt velünk meg kell tartanunk, de fokozatosan ki lehet nyitni, és fokozatosan újra lehet indítani a gazdaságot. És tudom, hogy a politikusoknak ez egy borzasztó fontos kérdés, hiszen eddig amellett, hogy elveszítettünk 2,3 millió embert, körülbelül 18 trillió dollár veszteség érte a világgazdaságát. Ez egy hihetetlen összeg, el se tudja az ember képzelni, hogy milyen pénzekről beszélünk, és akkor még az egyéni szenvedésekről nem is szóltam.
Maszk viselés ügyében a WHO-nak van ajánlása, mert ahogy én emlékszem, úgy indultunk az elejéről, hogy nem is kell mindenhol maszk, ma meg már ott tartunk, hogy már két maszk se árt, hogyha az emberen van, és az a jó, hogyha az egyik még minősített maszk is.
Igen. Igen, hát minél hatékonyabb a maszkunk, annál jobb, és mindenképpen az az ajánlásunk, hogy viseljük a maszkot, kivéve amikor egyedül vagyunk egy légtérben. Minden körülmények között viseljük a maszkot, és megfelelő távolságra üljünk egymástól.
Kollégái Kínában jártak, és megpróbálják, ha jól tudom, még most is ott vannak, felderíteni, hogy honnan indulhatott el a vírus. Találtak-e valami egyértelmű bizonyítékot arra, hogy hol indult a járvány, miért indult?
Tegnap jöttek el a kollégáim Kínából, ott voltak körülbelül 4 hétig, ez egy nemzetközi csapat volt, 17 kínai, 17 nemzetközi szakértő és a WHO-nak a munkatársai, 10 országból verbúváltuk a csapatot. Konklúzív következtetéseik még nincsenek, tehát végleges következtetéseik nincsenek, 4 hipotézist vizsgáltak meg, és ebből egyet elvetettek, 2 valószínű, és 1 a legvalószínűbb. Tehát gyakorlatilag a lényeg az az, hogy a kínaiak nagyon kooperatívak voltak, mindenhez engedték őket hozzáférni, emberekkel találkozhattak, akivel akartak, teljes dokumentációt átnézhették, virológiai laboratóriumban mindent megnézhettek, tehát gyakorlatilag mindenhez hozzáférhettek, ami nagyon pozitív dolog, de ezt a kutatást folytatni kell, nincs még végeredmény. Egy biztos, hogy állatról emberre terjedt át ez a vírus, hogy ez közvetlenül terjedt át állatról emberre, vagy egy közvetítő állaton keresztül, ezt még nem lehet tudni, valószínűleg egy közvetítő állaton keresztül, és azt is vizsgálták, hogy lehetséges-e az, hogy az élelmiszerláncon keresztül került be. Még ezt is tovább kell vizsgálni, de nagyobb valószínűsége van annak, hogy állatról került át emberre. Amit úgy nagyjából elvetettek, az az, hogy a virológiai laboratóriumból szabadult volna el ez a vírus. Ott is mindent átnéztek, amit lehetséges volt, de erre nem találtak semmiféle bizonyítékot, hogy ez így lett volna.
Ugye ez volt az amerikainak nevezett hipotézis, hogy egy wuhani virológiai laborból szabadult ki, akkor igen, erre nem találtak adatot.
Erre semmi.
És arra, ami meg a kínai hipotézis volt, hogy kívülről, talán Amerikából jött be valamilyen élelmiszer szállítmánnyal, akkor ez az, amit még vizsgálni kell?
Mindent vizsgálni kell, a kínai adatokat is, össze kell kapcsolni a különböző adatrendszereket, a biológiai, a vérvételi adatrendszereket, az epidemiológiai rendszereket, és mind az állatvilágból, mind az emberi, a humán adatokból, és mind pedig a környezeti adatokból származó adatokat, és akkor ezeket még egyszer alaposan átvizsgálni, de ez a tanulmány nem csak Kínára vonatkozik, hanem a többi országnak is nyilván átnézik a hasonló jellegű adatait, ahol esetleg felmerülhetett a kétsége annak, hogy onnan származhat, tehát folytatják a vizsgálatot magyarul, és talán legkorábban májusra a WHO közgyűlésre tudnak valami konklúzívabbat mondani.
A WHO közgyűlése ilyenkor egy konszenzusos javaslatot fogad el, vagy már a szakértői jelentés is egy konszenzusos javaslat, tehát amiben meg tudnak egyezni. Magyarán arra akarok rákérdezni, hogy politikai jellegű, vagy tudományos jellegű lesz.
Evidencián alapuló, nem politikai, evidencián alapuló. A WHO az mindig evidencián alapuló következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg, és viszi a politikai testületek elé. De amit a WHO előterjeszt, az mindig szakértőknek és szakembereknek a javaslatait tartalmazza.
Említette, hogy a kínaiak nagyon együttműködőek voltak ez alatt a 4 hét alatt. Nyers adatokból tudtak dolgozni, vagy a kínaiak adták oda azokat az adatbázisokat, amiből következtetéseket lehetett levonni, mert ez nem mindegy.
Minden adathoz hozzáférhettek saját kezüleg, úgyhogy nem a kínaiak adták át az adatokat. Amit ők meg akartak nézni, azt rendelkezésükre bocsájtották, de úgyhogy ők mentek oda, és szedték ki, hogy mire van szükségük. Tehát különböző intézményekben jártak, elmentek arra a piacra, ahonnan állítólag elindult a járvány, ott az összes dokumentációhoz hozzáférhettek, bárkivel tudtak beszélni a piacon, vagy az intézményekben, akivel akartak, semmi korlátot nem tettek az útjukba.
Így utólag összeállt-e már az a forgatókönyv, ami arról szól, hogy ez a vírus miért tudott ilyen pusztítást csinálni? 2020-ban a fejlett világban is?
Igen, összeállt az a kép. Egyértelműen világos, hogy a világ nem volt fölkészülve erre a pandémiára. Ugye van a WHO-nak a nemzetközi egészségügyi szabályzata, amit 10 évvel ezelőtt fogadtunk el, ami világosan előírja azt, hogy milyen kapacitások szükségesek ahhoz, milyen interszektorális együttműködés, milyen feltételrendszer, hogy egy ilyen fertőző betegséget vagy pandémiát jól lehessen kezelni. És ez jogilag kötelező az országokra nézve, de hogyha alaposan megnézi, akkor azok a kapacitások, amelyeket ki kellett volna építeni az országoknak, sok országban nem áll rendelkezésre. Sőt, ezt a nemzetközi egészségügyi szabályzatot nem is vezették át sok országban a nemzeti jogrendbe. Úgyhogy ezekkel összefügg, ha a kapacitásokat nézzük, akkor a Lancetnek volt egy nagyon érdekes közleménye az múlt év végén, amiben azt írta, hogy az országok egyharmadában a kapacitásoknak több, mint a fele hiányzik, amit az International Health Regulation előír. Tehát ez nyilvánvalóan az egyik ilyen ok, amivel foglalkoznunk kell, és különösen vonatkozik ez a fejlett országokra, ahol úgy tekintettük, hogy a fertőző betegségek már a múlté. Ezzel már nem kell olyan mértékben foglalkozni, új prioritások jöttek a krónikus nem fertőző betegségek, jöttek azok a kérdések, hogy hogyan lehet az egészségügyi ellátórendszert hatékonyabbá tenni, és a fertőző betegségekkel való foglalkozás az egy picit elakadt, vagy visszafejlődött, és azok a korábban meglévő közegészségügyi és járványügyi kapacitások, amelyek megvoltak több országban, még azok is visszaépítésre kerültek, vagy soha nem kerültek kiépítésre. Úgyhogy ez az egyik ilyen tanulság, amit ebből le kell vonnunk. Nem voltak meg azok a szakértők, akik a betegségeket, a különböző eseteket fel tudták volna deríteni, akik kontaktkutatást tudtak volna csinálni, izolálni, karanténintézkedéseket bevezetni, és különösen nem a fejlett világban. Ahol ezek megvoltak, azok Dél-Kelet-Ázsia például, ahol nagyon sok ilyen légzőszervi betegség volt, mert fertőzött vagy szennyezett a levegő, ezért több légzőszervi betegség volt, és ebből adódóan ők pontosan tudták, mert több fertőző betegség volt, ebből adódóan pontosan tudták, hogy hogyan kell ezekkel foglalkozni. Úgyhogy Dél-Kelet-Ázsiának az eredményei nagyon jók, hogyha összehasonlítjuk néhány más fejlett országnak az eredményeivel. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit szeretnénk mondani. A másik az, hogy az egészségi állapottal is nagyon összefügg az, hogy a lakosság hogyan reagált a COVID-ra. Ez is egy angliai tanulmányból származik, hogy ahol az elhízásnak az aránya magas, ott a COVID halálozás kétszerese, szemben azokkal az országokkal, ahol alacsony. Tehát a krónikus nem fertőző betegségek és a COVID megbetegedés és halálozás között nagyon szoros az összefüggés. Ugyanígy szoros az összefüggés a szociális és gazdasági tényezők és a COVID között is. Tehát milyen szociális helyzetben él valaki, annak nyilván megvan a hatása arra, hogy milyen mértékben reagál a szervezette a vírusra, hogyan, mennyire tudja elkapni, mennyire fejlesztette ki a szervezete az immunitást a vírussal szemben, és hogyan tud megbirkózni vele. Tehát ezek a kérdéskörök mind azok, amelyek bejönnek ebbe a képbe.
Mit gondol, mi lesz a jövő forgatókönyve? Mostantól mindig hadrendben tartunk egy teljes járványügyi készültséget, kerül, amibe kerül, vagy néhány év alatt elfelejtjük ezt a 2-3 évet, és visszamegyünk a normál állapotba, és megint mesztelenül állunk egy újabb járvány előtt.
Hát én remélem, hogy nem ez lesz, amit felvázolt, bár nagyon félünk tőle mi is, ugyanis általában el szokott lenni, hogy van egy pandémia, van egy fertőző betegség, aztán utána hamarosan elfelejtjük és tovább lépünk. De ez a járvány megmutatta, hogy nem szabad ezt csinálnunk, tehát a pandémiákra fel kell készülnünk. a felkészülésnek megvan a saját folyamata, tehát be kell tartani azt, ami benne van az International Health Regulation-ben, kiépíteni ezeket a szakértőgárdákat, erősítenünk kell az alapellátást, hogy ne a kórházi ellátásra háruljon az összes teher, hogyha van egy ilyen fertőző betegség, mint ahogy nagyon sok országban történt, ahol nem volt megfelelően fejlett az alapellátási rendszer. És a harmadik nagyon fontos tényező az az, hogy a közegészségügyi, járványügyi, népegészségügyi funkciókat és kapacitásokat, ezeket be kell építeni a rendszerbe. És különösen gondolok itt a prevencióra és az egészség megőrzés kérdésére, ami soha nem volt elég fejlett egyik országban sem. Ugye mindig beszéltünk róla, de ha gyakorlatban megnézi az egészségügyi ellátórendszereknek a költségvetését, ott a pénzek 97%-a az a betegségek, kell való foglalkozása, tehát a betegségeknek az ellenőrzésére és a gyógykezelésére irányul, de egy minimális összeg, 1-3% az, ami a megelőzésre fordul. Tehát a finanszírozásban is egy ilyen paradigmaváltásra van szükségünk.
Mostantól kezdve mindig vírusok állatról emberre ugrására kell készülnünk, vagy önök már látnak valami újabb Armageddon-szerű verziót is?
Hát az állatról emberre való ugrás, tehát a zoonotikus betegségek emberre való átugrása, ez egy nagyon reális veszély, és a korábbi pandémiák is innen adódtak, de ugyanakkor meg kell nézni azt is, hogy az élelmiszerláncból hogyan ugorhat át vírus az emberi szervezetbe és a környezetből. Tehát egy egységben kell kezelnünk a humán egészségügyet, az állategészségügyet, a környezetvédelmet, és általában a földgolyónak az egészségét. És ezt mi úgy hívjuk angolul, hogy this is the one health approach, egy egészség, akár emberi egészség, akár állati egészség, akár környezeti egészség, de ezt integráltan, összeszervezetten kell kezelni, úgyhogy ennek a megújított koncepcióján dolgozunk. Ez nem egy új dolog, az elmúlt 10 évben is már foglalkoztunk vele, de sokkal inkább előtérbe kell ezt helyeznünk, úgyhogy ennek a koncepcióján dolgozunk most.
Egyesült Államok visszatért hivatalosan is már a WHO-ba, az nagy meglepetés volt, amikor Donald Trump elnökség idején kiszálltak belőle.
Egyesült Államok az első nap, amikor az új adminisztráció hivatalba lépett, visszatért a WHO-ba, ez volt az első 5 intézkedésnek az egyike, amit Biden elnök úr aláírt, ez nagyon fontos jelzésértékű, aznap felhívott bennünket az alelnök asszony telefonon, és elismeréséről biztosította a WHO-t a COVID ellen vezetett harcban, és teljes együttműködési készségéről a WHO-t Egyesült Államok támogatásáról, meg részvételéről a globális egészségügyben, ami azért nagyon fontos, mert az Egyesült Államok egy nagyon fontos játékos a globális egészségügyben. És amikor ez történt, akkor volt pontosan a végrehajtó tanácsi ülésünk, amikor az Egyesült Államoknak a delegációja megjelent a színen, Tony Fauci vezetésével, aki egy nagyon szép beszédet mondott, és azt mondta, hogy a WHO az Egyesült Államokkal és a többi globális partnerrel együtt működve fogja folytatni a harcot a COVID ellen, de számos más globális egészségügyi prioritásban is részt vesznek. Úgyhogy ez a visszatérés, ez nagyon sokat jelentett a WHO-nak is, de a többi országnak is, hogy mindenki ezt két kézzel és nagyon örömmel fogadta, amikor erre sor került és megtörtént.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Jakab Zsuzsanna, az ENSZ egészségügyi világszervezetének vezérigazgató helyettese volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Illis László szerkesztő kollégáim és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.